A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassuk meg helyünkön maradva Istennek igéjét, amint szól hozzánk Lukács evangéliuma 10. részéből, a 25-től a 37. versig terjedő szakaszból. Így szól hozzánk Isten igéje. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, mármint Jézust, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: De ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki: Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Eddig Istennek írott igéje, helyünkön maradva imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, teremtő, kegyelmes Istenünk, magasztalunk és dicsőítünk téged, mert te nem csak megalkottad az embert, hanem a csodálatos életrendet adtál a számára. Te azt is meghatároztad, hogyan éljen, hogy megmaradjon a te szeretetedben, és hogy a te képmásod legyen ebben, tudja az ember embertársát szeretni, és így tudja betölteni ezt a földet a te jóságoddal, a te szereteteddel. De tudjuk, atyánk, hogy mi ezt a rendet elhagytuk. Amikor magunk akartunk a magunk istenei lenni, amikor magunk akartuk megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz. És bizony így van ma is, amikor mi akarjuk megmondani, mi a jó és mi a rossz, akkor akarva akaratlanul is elhagyjuk azt a rendet, amellyel megajándékoztál minket. Elhagyjuk a te törvényedet. Egymásnak nem fele barátai, hanem farkasai leszünk. De köszönjük neked, atyánk, hogy te mégis könyörültél rajtunk. Te odaadtad értünk a te egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hogy általa ehhez a rendhez vissza tudjunk térni. Köszönjük, mennyi atyánk, a te gondoskodásodat, a te áldásaidat. Köszönjük az elmúlt hétnek az áldásait, amellyel megőriztél és megtartottál, és köszönjük, hogy újra itt lehetünk a te házadban, hogy figyeljünk arra, amit te mondasz, hogy a mi életünket is visszavezesd az eredeti forráshoz. Így áldj és szentelj meg, Urunk, bennünket, ezt a gyülekezeti közösséget, így őrizd bennünket, Urunk. Amen. Istennek az az igéje, testvérem, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy szent lelk által szólni kíván hozzátok is, írva található a rómabeliekhez írt levél 3. részében, a 20. versben eképpen. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Eddig Isten írott igéje, a gyülekezet foglalja el helyét. Az irgalmas samaritánus történetét sokféle nézőpontból lehet vizsgálni, akár abból, hogy kit is nevezünk fele barátnak, akár a diakónia szempontjából, hogy milyen feladata van az egyháznak ebben a tekintetben. De én most a felolvasott ige szakasz felől szeretném ezt az igét közelíteni, megvilágítani, ahogyan a római levél mondja, hogy nem igazul meg egyetlen halandó sem a törvény cselekedeteiből, mert abból csak a bűn felismerése adódik. Hiszen ez a történet Lukács evangéliumában felveti azt a kérdést, hogy mi alapján fogad el az Isten? Mi alapján fogad el valakit az Isten? És ezt a kérdést minden vallás, legtöbb vallás azért felteszi. Hiszen ehhez mérik utána a vallási cselekedeteket. Az, hogy mit csináljon az ember, hogy hogyan legyen kapcsolatban az Istennel, hogy hogyan élje az életét, ez mind-mind meghatározza azt, hogy mit gondolnak arról, hogy az Istenek, az Isten, az égiek, sok mindennek nevezik, ezért próbálom így összefoglalni ilyen szavakkal, mi alapján fogad el. És nekünk keresztényeknek is fel kell tennünk ezt a kérdést, és meg kell tudnunk válaszolni a kijelentésből, a Szentírásból, hogy mit is mond róla az ige. És ezért is olvastam fel a rómabeliekhez írt levélből ezt a kis verset, mert úgy tűnik, mintha ellent mondana ez a kettő. Ellent mondana az evangélium, amelyben úgy tűnik, mintha a cselekedeteken lenne a hangsúly, hiszen a törvénytudó is ezt a kérdést teszi fel, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet, és Jézus is ilyen válaszokat ad neki, hogy cselekedd, és akkor élni fogsz, és a végén, hogy menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Míg a római levél pedig azt mondja, hogy nem cselekedetekből van a megigazulás. Tulajdonképpen nem egészen szinonímák, de érthetjük ugyanazt, tehát tulajdonképpen válasz a törvénytudó kérdésére mondhatjuk úgy is, hogy nem cselekedetekért van az örök élet. Nem cselekedetekért van az üdvösség, egész más a szerepe magának a törvénynek. A törvényből a bűn felismerése adódik. A törvénytudó kérdez, de az evangélista hozzáteszi, hogy kísérti Jézus, próbára akarja tenni. Így persze kérdés az, hogy mennyire vegyük komolyan ezt a kérdést, de ismerünk hasonló történetet az evangéliumból, a gazdag ifjúnak a történetét. Szó szerint ugyanezt a kérdést teszi fel, és ő akkor nem próbára akarja tenni Jézust. Ő valóban keresi a választ arra, hogy mit tegyen, hogy elnyerje az örök életet. És úgy tűnik, Jézus hasonlóképpen válaszol, mint ennek a törvénytudónak, akkor tételesen felsorol a 10 parancsolatból parancsolatokat, hogy tartsd meg ezeket. És amikor azt mondja az ifjú, hogy én ezt mind megtartottam, akkor azt mondja, hogy még egy fogyatkozás van benned. Tehát nagyon is komoly ez a kérdés, hogy mi alapján fogad el Isten. Nincs most arra lehetőség ebben az igehirdetésben, ezen az Isten tiszteleten, hogy kifejtsük, hogy mi ennek a következménye. Mi annak a következménye a földi életünkre nézve, hogy Isten elfogad, hogy Isten azt mondja, hogy én népem, és mi azt mondhatjuk, hogy én Istenem. Illetve mi a következménye annak, hogy a halálunk után. Mind a kettőnek van következménye. Bizony Isten máshogy bánik az ő népével, itt a földön, az övéivel, akit gyermekeinek nevez, mint azokkal, akik elutasítják őt. És tudjuk jól a Szentírásból azt is, hogy két út van a halál után. Az egyik az örök életbe visz, ahol nem lesz szenvedés, ahol az Istennel lesz az ő népe, ahol színről színre láthatják őt, és Isten velük lakozik majd. Míg a másik út, a kárhozat útja, az örökké tartó szenvedésnek az útja. bizony nagyon is meghatározó, mind a földi életünkre nézve, mind a halálunk utára nézve, hogy vajon elfogad-e bennünket Isten, vagy nem? Illetve mi alapján fogad el bennünket Isten? Nézzük meg, hogyan bomlik ki ennek a kérdésnek a megoldása ebben a történetben. Nagyon fordulatos ez a történet. Vádló vádlott. Először a törvénytudó vádol, Jézus válaszol, aztán mintha megfordulna ez a helyzet, most Jézus vádol, a törvénytudó válaszol. Arra a kérdésre is, hogy ki az én fele barátom, valahogy fordítva kapjuk meg a választ. Nagyon érdekes ez az evangélistának ez a megfogalmazása, ez a fordulatossága. Kicsit olyan, mint egy sakkjátszma ez a történet, ahol nem csak arról van szó, hogy ki mit válaszol, hanem bizony arról is van szó, hogy ki a nagyobb, ki az, aki meghatározhatja, hogy mi alapján fogad el az Isten. Nézzük hát meg így ezt a történetet. A törvénytudó azért ment Jézushoz, hogy próbára tegye őt. A törvénytudó felette érzi magát Jézusnak. Maga az a feladat vagy hivatás, amit ő kapott, erre fel is jogosítja. Hiszen a törvénytudónak, más szóval írástudónak, ez a két szó szinoníma az írásokban, az volt a feladata, hogy ismerje a mózesi törvényeket, ismerje a Szentírásnak a más iratait, és ismerje azoknak a magyarázatát. Hiszen a Szentíráshoz mindig van magyarázat. Ezért van annyi különbség ma is vallások és felekezetek között is, sokan hivatkoznak a Szentírásra így vagy úgy, mert mindig van hozzá magyarázat. A törvénytudók ennek a letétesei voltak, hogy ők ismerték az írásokat, ismerték a magyarázatot, sőt, megadatott nekik az is, hogy bírók legyenek, hogy egy adott helyzetben eldönthessék azt, hogy helyes az a cselekedet, helyes az az életgyakorlat, vagy helyes az a tanítás az Isten igéje alapján, amellyel valaki előáll. Sőt, nem csak megvizsgálták, hanem ők maguk állítottak fel szabályokat az emberi életre nézve, hogy hogyan kell a mindennapokat élni, hogyan kell az Istennel kapcsolatban lenni, és ezt igyekeztek be is tartani. Ezért megy a törvénytudó Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Felette érzi magát Jézusnak. És így teszi fel a kérdést, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. És feltételezhetjük, illetve tudjuk azt, hogy vajon milyen választ várt. Ő a törvénytudó azt a választ várta, hogy tartsd meg az Isten parancsolatait. Mert ő azt gondolta, hogy az Isten az alapján fogadja el az embert, hogy megtartja a parancsolatait. Ha a parancsolatai szerint él, akkor Isten elfogadja őt. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ez azt jelenti, hogy majd a halála után vár rá ez az örök élet, mint örökség, mint jutalom, mint ajándék. Azért, mert ő megcselekedte azt, amit a törvény követelt tőle. Ezzel próbára teszi Jézust, hogy vajon Jézus a törvény szerint tanít, vagy megveti a törvényt. Ugye azzal vádolták őt, például a szombatnappal kapcsolatban, hogy megveti a törvényt, mert szombaton gyógyít. Ezért teszi fel ezt a kérdést, hogy vajon ott marad-e belül, a törvényen belül Jézus, vagy kívül helyezi magát rajta. És ha kívül helyezi magát a törvényen, a törvény felettinek, vagy a törvényen kívülinek tartja magát, mert elárulják őt a szavai, akkor elítélheti őt a törvénytudó, illetve a vallási vezetők. De Jézus nagyon helyesen felel, és ő az igazat szólja, mert magára a törvényre mutat rá, hogy mit mond a törvény. Mit mond a törvény arról, hogy hogyan lehet üdvözülni? Mit mond a törvény arról, hogy hogyan lehet örök életet nyerni? Mert a törvénytudónak nem kellett ezt keresgélnie. Ott volt előtte, amit ő ismert, ugye az Ószövetséget, ami rendelkezésére állt írásokat, tartalmazta azt, hogy a törvény szerint hogyan lehet üdvözülni. És itt már látjuk az első fordulatot, hogy Jézus tulajdonképpen megválaszolja, és helyesen válaszolja meg a törvénytudó kérdését, mert rámutat a törvényre. Azt mondja, hogy én nem vagyok törvényen kívüli, én is a törvényből válaszolok neked, de megfordítja. Te mondd meg! Te mondd meg, hogy te hogy érted a törvényt. Te mondd meg, hogy a törvény válaszol-e arra a kérdésre, és hogyan válaszol, hogy hogyan fogad el az Isten. Hogyan válaszol arra, hogy mit tegyél, hogy elnyerd az örök életet. Ugye az is benne van, hogy szeretünk magunkról beszélni. Szeretjük elmondani, hogy mi mit gondolunk, sokkal kevésbé, mint hogy meghallgatnánk, hogy a másik mit gondol. Hát ez a törvénytudó is így volt, szívesen mondta el, hogy ő mit gondol arra, hogy hogyan lehet elnyerni az örök életet. És a törvénytudó a nagy parancsolattal, a törvényt összefoglaló két törvénnyel felel. Az mehet be az örök életre, aki szereti az Urat teljes szívéből, teljes lelkéből, teljes erejéből és teljes elméjéből, és szereti fele barátját, mint önmagát. A szív, lélek, erő, elme a teljes embert jelenti. Azaz a teljes életünkkel, minden, ami ahhoz tartozik, a gondolatainkkal, az érzéseinkkel, az akaratunkkal, az értelmünkkel, mindennel az Istent szeretjük. Meg tudjuk ezt tenni? Tudjuk-e Istent minden, hogy így fogalmazok, minden porcikánkkal szeretni? Nincs-e olyan része az életünknek, amely nem az Isten szeretetéről szól? A törvény értelmében Istent szeretni azt jelenti, hogy megtartom a parancsolatokat, és engedelmes vagyok az életnek, engedelmes vagyok az Istennek. A törvény értelmében azt jelenti, hogy minden parancsolatot megtartok. A törvény azt követeli tőlünk, hogy minden porcikánkkal szeressük az Istent, hogy ne legyen az életünknek semmilyen területe, ahol nem az Isten törvénye az Úr, ahol eltérhetünk ettől a rendtől. Ne legyen az se a pénzügyeinkben, ne legyen ott az emberi kapcsolatainkban, ne legyen ott az idegenekkel, illetve úgy értve idegenekkel, hogy más emberekkel, akik számunkra távolibbak, a velük való kapcsolatban, meghatározza a gyülekezetről, hogy mit gondoljunk, hogyan forgolódjunk benne, kinek mi a tiszte feladata. Bizony, az Isten törvénye lefedi az egész emberi életet. Meghatározza pontosan, hogy mikor, mit cselekedjünk. És fel kell tennünk a kérdést, hogy meg tudjuk ezt tökéletesen tenni, hiszen a törvény ezt követeli tőlünk. És itt megint fordul a kocka. Hiszen amikor az írástudó válaszol, akkor Jézus ezt mondja neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Nem a törvénytudó mondja Jézus szavaira, hogy helyes, hanem Jézus mondja, jól érted a törvényt, helyesen feleltél, de hozzátesz valamit, amiben a törvénytudónak meg kell látnia önmagát, hogy ki is ő valójában, hogy milyen kapcsolata van neki az Istennel és az Isten törvényével, mert azt mondja Jézus, hogy tedd ezt, és élni fogsz. Mert nem a törvény hallgatói igazak az Isten előtt, hanem a megtartói. Hiába nagyon képzett, művelt valaki, hiába ismeri a Szentírást, olvasta el sokszor, ha nem tartja meg, akkor Isten ezt nem, mondom, hogy így számítja be neki. Isten nem fogja ezért őt elfogadni, és ezt kell meglátni a törvénytudónak is, hogy hiába a törvény ismerete, ha alul marad annak a cselekvésében, akkor bizony alul marad a törvénnyel szemben. Akkor a törvény el fogja őt ítélni. Nem az a fontos, hogy tudom-e, hogy hogyan lehet bemenni az örök életre, hanem az a fontos, hogy bemegyek-e oda. Az a fontos, hogy ha tudom, hogy milyen út vezet az örök életbe, akkor azon az úton járok-e. Hogy csak az értelmemmel tisztelem-e az Istent, vagy az akaratommal is. Hogy az Isten szerint elvárt cselekedetek megjelennek-e az életemben. Megtartója vagyok-e az Isten igéjének, vagy csupán hallgatója vagyok annak. És most már nem az volt a kérdés, hogy Jézus hogyan gondolkodik a törvényről, hanem a törvénytudó, aki ismerte a törvény szerint éle, megtartja a törvényt, és bemegye az örök életre. És a törvénytudó találva érezte magát. Ő mindenki előtt azt mondta, és azt tartotta, hogy igen, ő betartja a törvényt, de úgy tűnik volt egy kérdés, amellyel nem volt tisztában, ami mindig is zavarta őt, hogy ki az én felebarátom. Persze, tudta a választ, hiszen a törvény magyarázataiban benne volt, hogy az ő felebarátja az volt, aki zsidónak született, zsidóként megtartotta a törvényt, ismerte a törvény előírásait, az szerint élt, megtartotta az ünnepeket, illetve ide számították azokat is, akik zsidóvá akartak lenni, pogánynak születtek, más vallásúnak, de készek voltak vállalni azt, hogy zsidóvá lesznek, körülmetélkedtek, és a törvény szerint kezdtek el élni. Őket hívjuk úgy, hogy prozeliták. Találva érzi magát ez a törvénytudó, és igazolni akarta magát. Ezt olvassuk az igében, azt jelenti, hogy be akarta bizonyítani, hogy ő igaz. Egyetlen kérdése volt, hogy ki a felebarátom, és ha erre megkapja a választ, ugyanazt a választ, amit ő addig gondolt, akkor azt mondja, hogy jó van. Kicsit olyan, mint az áruházakban a pontgyűjtő füzet. Neki már mindegyik megvolt, egyetlen egy hiányzott. Egyetlen egy pont, hogy beteljen a teljes füzet. Ez a pont az volt, hogy ki az én felebarátom. És Jézus egy példázattal válaszol neki. Mi is a példázatnak a középpontja? Érdekes módon a példázatban megfordul a kérdés, nem az a kérdés, hogy ki tekinti felebarátjának a bajba jutott embert, ki az én felebarátom, akit segítenem kell, hanem megfordul. Ki az, aki rajtam segít? Ki a bajba jutott embernek a felebarátja? Ezek szerint nem az a kérdés, hogy ki neked a felebarátod, akit szeretned kell, hanem az, hogy te kinek vagy a felebarátja úgy, hogy szereted őt. Ez a törvénytudó, mint ahogy a zsidók sokan, válogattak a között, hogy kit szeretnek, kit nem szeretnek. Aki nem volt zsidó, nem szerették. Nem tudjuk egyébként a példázatból, nem véletlen Jézusnak a fogalmazás, hogy miért nem derül ki, hogy ki volt ez a bajba jutott ember. Azt olvassuk, hogy egy ember. Nem tudjuk a származását, nem tudjuk az anyagi helyzetét, nem tudjuk honnan jött, illetve tudjuk, hogy honnan jött Jeruzsálemből és Jerikó fele tartott, de hogy ki volt, mi volt, nem tudjuk. Nem lehet őt úgymond beazonosítani. Márpedig ez a törvénytudó és a zsidók többsége is mindig beazonosította. És a fele barátja csak a zsidó származású volt, csak rajta segített. Mindenki más mellett ő ugyanúgy elment. És ezzel kellett szembenézni, és úgy tűnik, hogy ez a kérdés zavarta ezt a törvénytudót. Mindig el kellett hesegetnie, ha felmerült ez a kérdés. A példázatban bizony egy samaritánus cselekszik irgalmasságot. És még a törvénytudónak is el kell ismernie, hogy ez a samaritánus, aki kívül esik a törvényen, a saját felfogásuk szerint, betölti a törvényt. Hiába volt a hivatalos álláspont szerint törvény nélküli. Míg a pap és a lévita, akiknek a törvény szerint kellett volna élniük, tanítaniuk, felügyelniük a rájuk bízottakat, megszegik a törvényt, mert irgalmatlanok voltak, és nem segítettek a bajba jutott emberen. Milyen érdekes, hogy nem kezdi védeni magát ez a törvénytudó. És nem kezdi védeni ezt a papot meg a lévitát. Látjuk, hogy bizony ebben benne van a kornak a helyzete. Bizony tudta jól ez a törvénytudó, hogy a valóságban is így történne. Hogy a valóságban is elmegy mellette a pap, és elmegy mellette a lévita. És bizony, ez ma sincs másképp. Nem a reverenda és nem a palást véd meg bennünket attól, hogy cselekedjük az irgalmasságot. Bizony, akin segíteni kellett volna, az egy ember volt. Egy bajba jutott ember, akinek segítségre volt szüksége. Fele barát volt, akit szeretni kellett volna. Nem csak szóval, hanem cselekedettel és valóságosan. Ahogyan ez a samáriai férfi valóban megtette. És ebből a történetből a törvénytudónak magára kellett ismernie, hogy alatta marad a törvény kívánalmainak. Mert a törvény olyan magasra teszi a mércét, amit nem tudunk mi megütni. Mert nézzük meg mi is, és egy kicsit vizsgáljuk meg mi is a saját életünket, hogy vajon mi abban a helyzetben mit tettünk volna. Elmentünk volna odáig, elmentünk volna addig az odaadó szeretetig, ameddig elment ez a samaritánus. Mert ha nem, alatta maradunk a törvénynek, és a törvény elítél bennünket is. Mit is jelent a felebarát szeretete? Mindenekelőtt azt jelenti, hogy amivel kezdődik, hogy meglátta. Ez a samáriai meglátta, észrevette a bajban levőt. Ehhez pedig nyitott szemmel is kell járni. A múlt heti hittantáboron az állítaton hangzott el ez a példa, hadd ismételjem meg, bár a testvérek nem voltak ott, hogy Amerikában egy forgalmas úton jár egy indián, és a nagy zajban meghallja a tücsöknek a ciripelését. Mert ő arra figyel. Míg utána, amikor lehet egy darab pénzt, akkor arra nagyon sokan felkapják a fejüket. Az átlagember a pénzre figyel, ott van a szíve, arra figyel. Mi is így vagyunk a bajba jutottal. Ha a magam gondjával vagyok mindig eltelve, ha a bajok hidegen hagynak, ha csukott szemmel járok, vagy ha tudok róla, tudok a bajokról, de mindig azt mondom, hogy nem az én dolgom. Nem tudom én megoldani, nem az én dolgom. Akkor nem fogom észrevenni a bajokat. De ha úgy megyek, és elhatározom magamat, úgy megyek az utcán, úgy vagyok jelen a munkahelyemen, úgy vagyok jelen a családomban, hogy figyelek arra, nem jutott-e bajba valaki, nincs-e szomorúsága, nem szorul-e vigasztalásra, akkor észre fogom venni. De kell még valami ahhoz, hogy valóban észrevegyem. Az akaratom, hogy akarok segíteni a másikon. Mert csak ha mindig készen állok a másik segítségére, akkor tud Isten használni ebben engem. Nem tudjuk, hogy a pap és a lévita miért nem segített. De azt tudjuk az igéből, hogy aki tudna jót tenni és nem teszi, bűne az annak. Itt maradunk sokszor alul mi is, hogy nem vagyunk készek. Nem úgy járunk az utcán, nem úgy vagyunk a munkahelyen, a barátaink között, a családunkban, nem vagyunk készek segíteni a bajba jutotton. A második, hogy miután meglátta, megszánta. Akármilyen elesett volt, akármilyen koszos volt, ő megszánta ezt az embert. És vehetünk másik példákat is, ne csak az elesettséget nézzük, ne csak a szegénységet nézzük, hanem hasonló helyzetben lehajolunk-e ahhoz, ha ott fekszik a földön, akin aranyláncok vannak. Vagy lehajolunk-e olyanhoz a munkahelyünkön, aki eddig csak bántott bennünket? Mert az ige azt kívánja tőlünk, hogy szánjunk meg mindenkit, minden esetben. Bizony, minden más csak állarc, mert minden ember irgalomra szorul. Még az is, aki keménynek mutatja magát. És amikor megszántuk a másikat, mert ismerjük, mert tudjuk, látjuk a gyengeségét, az elesettségét, akkor tudunk kézzelfoghatóan segíteni rajta. És vigyáznunk kell, mert sokszor aki segít, fölébe helyezi a másikat annak, akin segíteni kell. De gondoljuk meg Jézusnak azt a példázatát, amit az adós szolgáról mondott. Aki nagyon-nagyon sokkal tartozott a királynak, a király elengedte azt az adósságát. És ezért cserébe neki el kellett volna engedni annak az adósságát, aki neki tartozott. És itt nem csak a megbocsátásról, nem csak az adósság elengedésről van szó, hanem arról, hogy gondoljuk meg az, hogy mi most erősek vagyunk, Istennek a kegyelme. Az, hogy tudunk segíteni, hogy abban a helyzetben vagyunk most mi, hogy mi tudunk segíteni a másikon, az Istennek a kegyelme, nem a mi erőnk. Akár anyagilag állunk olyan, vagyunk olyan helyzetben, akár egészségileg tudjunk ezt megtenni. Isten kegyelme, és Isten azért adja nekünk, hogy mi tudjunk segíteni az elesetten. A Római Levél 15. részében olvassuk, mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Meglátta, megszánta, és ezután tudott rajta segíteni. Olajat és bort öntött a sebeire, és bekötözte azokat. Azt adta ennek az embernek, amire ott pillanatnyilag szüksége és lehetősége volt, de azt megadta neki, cselekedett. Nem elég azt gondolni, hogy tudnék én a másikon segíteni, hanem segíteni is kell rajta. Azzal, ami ott abban a pillanatban szükséges. A csak neki szóló figyelemmel, bátorítással, vigasztaló szóval, vagy akár anyagilag is. Ez a samáriai férfi nem számolgatott, hogy vajon megéri ez nekem? Vajon megéri nekem rákölteni erre az emberre? Vajon visszakapom én ezt? Hanem gondoljuk meg azt, hogy valóban talán ő is tudta, de mi annál inkább tudhatjuk, hogy mi Istennek nagyon-nagyon sokkal tartozunk. Hiszen Jézus az ő drága vérén vásárolt meg bennünket a bűnnek hatalmából. Hálával tartozunk mi is Istennek. Akármennyit is kell a bajba jutottra költeni, nekünk azt meg kellene tudnunk adni. Mert majd megkapjuk Istentől a magunk fizetségét, sőt mondhatjuk azt, már megkaptuk. Megkaptuk Istentől. Nem számolgatott ez a férfi, mennyibe kerül az olaj, a bor. Lássuk meg azt is, hogy ennél az embernél volt egy úgynevezett első segélycsomag. És csak néhány példa, hogy hogyan tudunk felkészülni arra, hogy mi is tudjunk segíteni. Ha valaki kér tőlünk, akkor legyen nálunk egy pár forint, hogy tudjunk adni, mert lehet, hogy neki pillanatnyilag arra van szüksége. Vagy legyen mindig időm, hogy valakivel tudjak beszélgetni. És bizony szembesít engem is ez az ige, hiszen én is csak úgy futottam most erre az Isten tiszteletre, pedig kellett volna valakivel beszélgetni. Nekem is meg kell látni, hogy legyen tartalék, legyen első segélycsomag, legyen időm. Induljak el korábban, legyek ott korábban a munkahelyen, maradjak egy kicsivel később, hogyha valakivel kell, tudjak még beszélgetni a buszmegállóban, vagy valahol. Vagy legyen nálunk a tizedünk. Legyen nálunk a tizedünkből egy rész, amelyből tudunk adni a másiknak. Ami mindig félre van téve, hogy amikor az Isten kéri valakinek a számára, akkor tudjuk segíteni a rászorulót. De azt is látjuk, hogy ennek a samáriainak a szeretete nem egy pillanatnyi, hanem kész volt a hosszú távú szeretetre is. Feltette az állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Milyen sokszor mi is a pillanatnyi segítséget megadjuk, de restek vagyunk hosszabb távon felvállalni valakit. És visszatérve az adakozásra, a kéregetőknél sokszor, igen, odaadjuk gyorsan a pénzt, csak menjen már, csak hagyjon már minket, de lehet, hogy le kellene vele állni, beszélgetni, megkérdezni, hogy ki ő, mi ő, hiszen ő is egy ember, egy bajba jutott ember. Vagy ha valaki elveszíti a munkáját, akkor igyekszünk mi is arra, hogy segítsünk neki. Hogy megkérdezzük az ismerőseinket, hogy vajon nem tudtok-e, nincs egy állás számára. Vagy rendszeresen meglátogatni a másikat, nem csak egyszer-egyszer. Istenhez vezetni a másik embert. Bizony, látjuk magunk körül, hogy nagyon sok ember ma nagy bajban van. Olyan bajban, amiből csak hosszabb időn keresztül lehet felgyógyulni annyira, hogy már ő is tudjon segíteni másokon. Vajon vállaljuk ennek a költségeit? Mindenekelőtt készek vagyunk-e az ilyen embert kitartóan, imádságban hordozni, a mi Urunk és Istenünk előtt, aki kész meghallgatni minket és segíteni a bajba jutottakon? Készek vagyunk-e állandó támaszként mellé állni, közösséget vállalni vele, és nem elhúzódni tőle? És nem számolgatni, hogy ez meddig fog tartani? Ez a samáriai addig segített ezen az elesett emberen, amíg fel nem épült, amíg meg nem erősödött, amíg el nem tudott indulni. Más-más a baj, sokszor egy élethosszig tartó a baj, egy-egy betegség, vagy egy-egy olyan lelki sérülés, és bizony vannak olyanok, akiket rövid ideig kell kísérni és mellette lenni, van, aki mellé hosszú távon oda kell állni. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj, mondja Jézus ennek a törvénytudónak. És a törvénytudó ezután nem szólt többet, hanem elment. Tudta, hogy Jézus helyesen felelt, azt is tudta, hogy ő alatta maradt annak a törvénynek, amit a törvény követelt tőle. Tudta, hogy ez túl sok, ahogyan a gazdag ifjúnak túl sok volt odaadni minden vagyonát, neki túl sok volt minden embert így, ilyen odaadással és ilyen áldozathozatallal szeretni. De mi gondoljuk meg azt, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztusnak semmi nem volt drága, semmi nem volt túl sok. Az életét adta oda értünk. Bizony Jézus pontosan tudta és látta, hogy sem a törvénytudó, sem mi megtartani a törvényt nem tudjuk. A törvény bizony elítél bennünket a szeretetlenségünkért, vagy ha más módon szektük meg azt. De ő volt az, aki helyettünk jött, aki helyettünk töltötte be a törvényt, annak a legkisebb pontocskáját is, és helyettünk függött ott a Golgota keresztjén, hogy Isten beengedjen minket az örök életre. Nem a hitről beszélt Jézus ennek a törvénytudónak. Azért, mert a törvénytudó bizony cselekedeteiből akart igazzá válni. A cselekedeteivel akart fizetni az ő bűneiért, de Jézus rámutatott, hogy ez lehetetlen. És itt vége a történetnek, de a mi történetünknek nincsen vége, hiszen nagy bajba lennénk, ha a törvény elítélne minket, és nem lenne lehetőségünk a megmenekülésre. Mert a lehetőségünk az, hogy Jézus meghalt értünk és helyettünk. Hogy nekünk nem kell Istennek megfelelni, mi nem tudunk a cselekedeteinkkel fizetni, és nem is kell. Nekünk ki kell mondani, Uram, nekem nem megy. Uram, én a saját erőmből nem tudom szeretni a fele barátomat, még a rokonomat se, még a házastársamat se sokszor, vagy a gyermekemet. Bizony, alatta maradok a törvénynek, de Uram, Uram, te haltál meg értem. Uram, segíts meg. Akkor vajon hogyan olvassuk mi ezt a történetet? Hogyan olvassuk ki keresztények, akik már megtapasztaltuk azt, hogy az üdvösség ingyen, kegyelemből van. Hogy aki megtér Jézus Krisztushoz, aki megvallja előtte bűneit, aki elfogadja az ő bocsánatát és rábízza magát, az mondhatja, nekem örök életem van. De akkor mit mond nekünk ez a történet? Azt mondja, hogy cselekedd. Cselekedd. Most már ne azért, hogy Istennek fizessél, hanem hálából. És ne azért, hogy kitűnjön, hogy te ezt nem tudod megtenni, hanem azért, mert Jézus Krisztus felkészített rá. Jézus Krisztus az ő szent lelkét adja neked ahhoz, hogy meg tud cselekedni a lehetetlent. Mert a törvény útja egy lehetetlen lehetőség az üdvösségre. De akinek az üdvössége kegyelemből van, az a törvény szerint tud élni. Bizony nekünk is be kell látni, hogy a saját erőnkből képtelenek vagyunk ezt megtenni. Be kell látnunk, hogy talán nem tettünk volna annyit sem, mint ez a, nem tettük volna meg azt, amit a samáriai tett. Lehet, hogy mi is úgy tettünk volna, mint a pap vagy a lévita. Vagy mai szavakkal talán hívtuk volna a mentőket, vagy bevittük volna a kórházba ezt az embert. De amikor a kórházban azt mondták volna, hogy és ki fizeti ki a műtét költségeit? Ki fizeti ki azt az 1-2 millió forintot? Akkor lehet, hogy azt mondtuk volna, hogy ez már nem a mi dolgunk. De a samáriai azt mondta, hogy én kifizetem, mert nekem Isten sokkal többet adott. Jézus valóban így cselekedett a bajba jutott emberrel, és nekünk is ez a feladatunk, hogy járjunk nyitott szemmel, hogy szánjuk meg mindig az elesettet, a bajba jutottat, hogy lássuk meg minden emberben az elesettet és a bajba jutottat, akármilyen keménynek mutatja magát, lássuk meg mindenkiben azt, hogy neki szüksége van az Isten bocsánatára, az Isten kegyelmére, hogy hirdessük neki az evangéliumot, imádkozzunk egymásért, és éljük meg ezt a szeretetet, mert Krisztus ezért váltott meg bennünket, hogy már itt a Földön részesei legyünk ennek a szeretetnek, és mi is tudjuk ezt adni másoknak. Amen. Helyünkön maradva válaszoljunk énekszóban az Isten igére, énekeljük a 32. Zsoltár első versét. Ó, mely boldog az oly ember éltében, akit az Isten bevett kegyelmébe. Maradva imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mi Urunk és mi Istenünk, köszönjük, hogy Te nem csak példázatban adtad elénk a szeretetet, hanem megmutattad azt. Megmutattad az áldozatos szeretetet, amely nem számolgat, hogy mi éri meg neki, hanem mindent odaad azért, akit szeret. Köszönjük, Urunk, hogy így szerettél bennünket is, hogy a Te életedet adtad értünk a Golgota keresztjén. És nem csak életedet adtad értünk, hanem a Te életedet adod, mert Te feltámadtál a halálból. Te alá küldöd a Te szent lelkedet, hogy mindaz, aki be tudja ismerni, hogy bizony ő nem tud megfelelni a törvény követelésének, aki be tudja ismerni, hogy ő bizony nem tudja szeretni így a fele barátját, ahogyan azt a törvény elénk adja, azt Te kegyelemben részesíted. Annak nem kéred számon a cselekedeteit, hanem azt mondod, hogy megbocsátottak a Te bűneid. De felruházol, Urunk, bennünket. Felruházol a Te szent lelkeddel, hogy mégis a törvény szerint tudjunk élni. Hogy most már ne el akarjuk magunkat fogadtatni, hanem hálából tudjuk szétosztani magunkat, mert olyan sok körülöttünk a szenvedő. De szükségünk is van, Urunk, a Te erődre, hogy túl tudjunk látni a saját fájdalmainkon, a saját nehézségeinken, akár betegség, akár veszteség, vagy egyéb nyomorúság nyomorít bennünket, és tudjuk kérni a Te erődet azok felé, akiknek ugyanolyan szükségük van a segítségre. De mindenekről azt kérjük, Urunk, hogy tudjuk őket hozzád vezetni. Hiszen mi olyan kevésre vagyunk alkalmasak, olyan kevés embert tudunk, kevésre tudunk odafigyelni, még ha meg is feszítjük magunkat, és odaáldozzuk magunkat akkor is. de Te, Urunk, a Te szereteted végtelen. Így akarunk könyörögni azokért, akik segítségre szorulnak itt a gyülekezeten belül, a családunkban, a munkahelyünkön, hogy legyen emberük, hogy ők Te hozzád találjanak, akin keresztül segítséget kapnak az ő életükre nézve. Így szeretnénk, Urunk, ennek munkálói lenni mi is, a gyülekezetben, a családban, ebben az országban is. Könyörgünk, Urunk, az országunk vezetőiért, hogy rátekintve hozzák meg az ő döntéseiket. Könyörgünk most különösen azokért a gyülekezetekért, akiket a vihar tépázott meg, akik sok kárt szenvedtek, és most is nehézségben vannak. Segíts, Urunk, bennünket is, hogy meglássuk kin, hogyan tudunk segíteni, de mindenekelőtt árasz ki rájuk, Urunk, a Te kegyelmedet. Könyörgünk azokért, ahol háborúságok vannak a világban, azokért a területekért, hogy béke költözön a szívükbe, és megbocsátás, hogy a szenvedők, sokszor ártatlanul szenvedők is vigasztalást és biztonságot nyerhessenek. Könyörülj, Urunk, rajtunk. Áld meg, Urunk, a közösséget Te veled az úrvacsorában, ha tudjuk valóban letenni a mi vétkeinket, ha tudjuk felöltözni az új embert, ha tudjunk örvendező lenni azért, mert Te értünk meghaltál, de feltámadtál a halálból. Így áldj és szentelj meg bennünket, Urunk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el Te országod, legyen meg Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, ami Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Amen.